Néha egy madár mozdult meg a galjon vagy a fészekben, az erdő füvei között egy gyík suhant, s újra csönd támadt, mintha hallani lehetne a föld páráját. Ha nem zavarná a lapusnyai kenderáztatókból idehangzó békakorutyulás, az az időpont az, mikor a természet ruhát vált. Kocsonyaszerű vonalak ereszkednek alá az égből lassan, szinte láthatatlanul. A legszemérmesebb asszony se tudná annyira észrevétlenül átcserélni az ingét, mint a természet. A színek jönnek, mennek, illannak gyorsan, mind-mind barnábbnak adva helyet, mintha egy láthatatlan, óriási kéz a festékeit keverni ebben a nagy tégelyben, amit mi világnak mondunk, s addig vegyítene a fehérbe barnát, barnábbat, legbarnábbat, míg egyszer csak hopp, éjszaka van. Gyere, siessünk, báróné, mert hát, ha üldözőbe vesznek. És most már térjünk vissza a bolond Pongrácz Istvánhoz. De hát, igazán bolond volt-e? Az Isten tudja, mi nem. Mit tud az ember, hogy ítélkezni merjen egy koponya tartalma felett a maga koponyájának az erejével? Valóságos szemtelenség volna. A legbölcsebb ember is húzza meg magát szerényen, mert miből áll a nagy bölcsessége? Talán abból, hogy legfeljebb egy fél rőffel tovább lát a másiknál a közönséges eszűnél. Egy fél rőffel. Egy olyan horizontba, amely 1 billió mérföldre terjed. Az egész mély látás csak egy valamivel kisebb vakság. Hát érdemes ezért a csekélységért annyi hűhót csinálni. Szétosztályozni az embereket, hogy ezek az okosak, emezek a nem okosak, azok a bolondok, mintha a mágszemeket szétraknák kis mágszemek, nagy mágszemek. Megállapodott határozatot akarnának hozni Pongrácz felett, hogy mi van a koponyájában, zűrzavar van-e ott, a szerkezetben rendellenesség, vagy vízzel van-e elöntve az agyvelő. Ugyan, hát látunk mi oda. Hiszen ti bölcs emberek, nemhogy egy fejed belülről, de egy fejről levett cilinderkalapot, ha megnéztek, de jól megnéztek, magam tapasztaltam akárhányszor, nem vagytok képesek a falon még körülbelül sem eltalálni, hogy az a kalap a földre téve meddig ér fel, s ti akarnátok meghatározni, mekkora nagy és mekkora kicsiny egy koponya belülről. Könnyű kimondani könnyedén Pongrácról, hogy a bolondok házába való, de biztosak vagytok-e abban, hogy ma az lenne a véleményetek róla akkor is, ha ezelőtt 400 esztendővel él, s 20 000 katonája lett volna? Ugye nem? Ugye csak annyit lehet megállapítani higgadtan, hogy Pongrácz István egy visszamaradt bölény, egy későn született ember, mint ahogy vannak előre született emberek, akiket szinte hajlandók a bolondok házába küldeni szűkeszű kortársaik. Íme tehát az a hűbnere a ti óriási bölcsességteknek, hogy minden előtt kívántatik pontos, alkalmas időben való megjelenés a világon. Ez a nagy archimédeszi pont, ahonnan ítélkeztek. És még jó, aki előre születik, mert azt még megérti, megbecsül egy eljövendőkor, és szánul mosolyog felettetek bolondokon, akik fölfogni nem tudtátok. De mit tegyen egy elkésett lény, például a mi Pongrácunk? Annak a kora vissza nem térhet tanúságot tenni a józansága mellett. Azért kell az elkésett embert nagyobb óvatossággal tárgyalni, nagyobb kímélettel elemezni. Éppen lefeküdt volt már, későn este, és a lábait vakarta az apród, amikor Ferenc diák húna alatt a krónikával azt a hírt hozta, hogy Esztel a délután kilovagolt, és még mostanáig se tért haza. Hadd fújja ki magát a szabad levegőn, gondolta a várúr, eszébe jutván az ebéd utáni jelenet, és nyugodtan intett a diáknak, hogy olvasson. De még 2-3 lapot se fordított, mikor egyszerre csak megkondult a vártoronyban a lármaharang, szaggatottan féloldalra verten, bim-bum, bim-bum. Fürgén ugrott ki az ágyából a várúr, ez a veszély szava. A veszély gondolata gyönyörűséget okozott neki, visszaadta kedvét, ruganyosságát. Bezzeg a diák ilyettében még fület se csinált a könyvben. Egy perc alatt felöltözött, s küntermett a gyülekező, megriadt várnép között.
Mi a baj?
Szólt le férfias csengő hangon.
Megszökött a rab,
hörögte Kovács várnagy.
Semmi az, felelte a várúr hidegen nyugodtan. Arra valók vagytok, hogy elfogjátok, 8 kozák azonnal lóra üljön és visszahozza.
Egy perc alatt már gyerekben ültek a kozákok. Tetszett a gyorsaság István grófnak. A zaj, a harcias kép az éjben, a megcsillanó lámpások, a fegyvercsörgés, az induló paripák lábdobaja, mindez szinte visszacserélte a vígabb lelkét, jókedvűen petyegtetett az ujjaival. De hogyan szökhetett meg Behenci? Ez volt az első fölmerült kérdés. Nosza, hamar törvényszéket ülni, vizsgálatot tartani, tanúkat kihallgatni, meg kell gyújtani a fáklyákat, költség fel a káplánt, hadd hozzá el a feszületet, eskü alatt tegyen vallomást mindenki. Jaj, a fejének a kivétekben leledzik. Na ugyan, nem volt nehéz az igazságot utolérni, fölismerni. Ott terpeszkedett, mint egy keresztbetett gerenda a találgatás útján. Az őrök láttak bejönni egy parasztasszony, krumplis zsákkal a vállán. A várnagy látott a börtönben egy zsáknyi krumplit szétgurulva, az őrök újra láttak egy asszonyt kimenni teli zsákkal. Há, vagy az történt, hogy Behenci átváltozott a börtönben burgonyává, de ez nem valószínű, vagy az, hogy őt vitte ki a zsákos asszony, aki nem lehetett más, mint Estella. Olyan világos ez, mint a napfény. Ilyen vakmerőség, ilyen furfang. Maguk az ördögök ringatták annak a perszónának a bölcsőjét.
A leányzónál 2 büntény forog fenn ezredes,
mondá István gróf pamutkaihoz megelégedetten simogatván a szakállát.
Egy az, hogy megszöktette a rabomat, hűtlenség és árulás. A másik büntény az, hogy ő maga megszökött.
Ő nem volt rab.
De a patvárba az én tulajdonom volt! Pénzért vettem, 600 forintot fizettem érte. Számítsa csak ki, bakra barátom, mennyi volna az most, 7 év múltán a kamatok kamataival?
Ferenc diák futott a kancelláriába számításokat megtenni, a várúr pedig másik 8 kozákot rendelt küldeni az elsők után, hogy ne csak Behencit fogják el, éppen úgy Estellát, visszahozván őt poklok poklából is vasra verve.
De jó megmagyarázza nekik kegyelmet, Kovács uram, mert ha most valamit elfelejtünk, nincs többé 3. 8 kozákunk utánuk szalasztani.
16 veres nadrágos kozákból állott az állandó lovasság. Majd Pruzsinszkihoz fordult, s barátságosan veregette meg a vállát.
Tudtam, hogy történnie kell valaminek, éreztem. Mert lásd, lengyelként már nagyon üres szintelen volt a világ, egészen elposványosodva. Már azon gondolkoztam, hogy talán elválunk egymástól.
Már hogy én tőlem?
Kérdi a lengyel megriadva.
Nem, én tőlem, a világ.
Ne beszélj így, István!
Hebegte a lengyel elérzékenyülve.
Mit csinálnék én nálad nélkül?
Most már szó se legyen róla, hanem lefekvés előtt ígyunk meg egy kupica bort, Pruzsinszki. Mit szólasz hozzá, Véncimbora?
Hát, bányasz ez!
Bort hozatott a dolgozószobájába, s birikomokat, az elsőt ráköszönti Medicis Katalinra, s kiüríti egyhuzamra. A második birikommal felköszönti Lengyelországot, Pruzsinszki sírva fakadt a túszt alatt, mint egy gyermek. Istvánnak megesett a szíve rajta, s elkezdte vígasztalni.
Ne bőgte, vén kappam, mert megharagszom.
Szegény édes hazám, szegény Lengyelország,
zokogta egyre keservesebben Pruzsinszki. A várúr egy hatalmasat ütött öklével az asztalra, és a szemei lázas fényben ragyogtak.
No, csak ne sírj hát, visszaállítom. Ha megharagszom, visszaállítom.
A kabát ujjait felgyűrte, s hatalmas izmú ökleit meglóbázta. Erejében a vér szilajan kezdett nyargalni, s halántékai lüktettek. E percben szentül hitte, hogy csak akarnia kell, és visszaállítja a szaniszló kedvéért Lengyelországot. Pruzsinszki a nyakába borult, s mennyire földre esküdözött, hogy ilyen hősi, vakmerő szív még nem dobogott emberi testben első Napóleon óta. Így ittak, idogáltak egész hajnalig. Akkor már egyenként szállingóztak vissza.